Köszönöm szépen! Szóval a mai eladás 20. századi többlakás házakat szeretnék nektek vetíteni. Persze az építészeti minőség az, ami, meg megjelenésük az, ami igazán fontos, de számomra sokkal fontosabb mindig a gondolkodásmód, az építész gondolkodásmód, hogy miért csinált olyan házat. Ez lehet számunkra tanulság. Formából rengeteg van, végtelenül sok van. Gondolkodásmódból, vagy szemléletmódból a században viszonylag jól külhatárolt módon talán van vele kevesebb, és ezeket ismernünk kell ahhoz, hogy a mai építészeti közegben valamennyire el lehessen igazodni, illetve amikor házat tervezünk, akkor ezek nagyon fontos adalékok lehetnek. Amikor a századról beszéltem családi ház kapcsán, vagy akár alacsony intenzív épületek kapcsán, mindig azt mondtam, hogy ez a század első felét alapvetően a modernista gondolkodás jellemezte. Ez az, ami a posztmodern korszak után részben visszajött és jellemzi a mai korunkat is. De azért a tekintetben igazságtalan voltam, hogy a század legelején a historizáló, eklektikus építési vagy építészeti megjelenés és a modernizmus között volt egy olyan mondjuk szűk 20 év, két évtized, amit egy nagyon különös gondolkodásmód jellemzett, aminek mondjuk az első házát itt látjátok, és csak néhány mondatot szeretnék a szecesszióról beszélni. A lényeget tulajdonképpen kifejezi a szecesszió szó fordítása, azt mondják, hogy elkülönülés, elválás, mert hogy valamikor a 1800-as évek legvégén, a jól emlékszem, 1897-ben majdnem 50 különböző művész elhatározta, hogy szakít azzal a gondolkodásmóddal, amit az akkori historizmus jelentett, szakít azokkal a formajegyekkel, építészeti vagy egyéb más művészeti eszközökkel, ami az adott korszakot, mondjuk a 19. század másik felét jellemezték, és amilyen teljesen más gondolkodásmód, és ennek megfelelően teljesen más építészeti eszköztárat mutatott fel. A szecessziót egyébként elsősorban Ausztriában, illetve itt Közép-Európában nevezik szecessziónak, van a Jugendstilnek, van a Art Nouveau-nak, vagy éppen Amerikában Tiffany Style-nak szokták hívni, tehát nagyon sokfajta elnevezése van, de az igazi lényege ez elválás, elkülönítés, valaminek a tagadása. Azt hangoztatták a szecessziót művelő művészek, most nem csak az építészek, hogy vissza kell térni a természethez. Abban az ipari társadalomban éltek, ami jellemző volt az adott korra, nem ezeket, nem az ipari előregyártásra, formákra utaló építészeti eszközöket kell felmutatni, hanem alapvetően a természetből származó organikus eszközöket. És e tekintetben persze azért nem voltak egyedül, csak elég utaljak John Ruskin nevére, aki a 19. század egyik ilyen nagy gondolkodója volt, épületei is ismertek. Talán múlt fél évben a vezetés építészetben találkoztatok a nevével, de épp többből mindenképpen fogtok vele találkozni, aki ezt a fajta természethez való visszatérést, az elsőbb a középkori kézműves technikákhoz való visszatérést preferálta. A szecessziónak a formanyelve persze elsősorban alapvetően természeti, mint ahogy talán ezen a képen, vagy mondjuk egy következő hortaházon lehet látni. Azok a burjánzó indákra utaló elsősorban vonalakból épített formák jellemzik ezt az építészeti korszakot. De igazán az a fajta alapelvben gyökerezik, amit a Ruskin is hirdetett. Az a talán pici paradoxon, bár számomra talán nem az, hogy annak ellenére, hogy az ipari társadalomtól való elfordulást hirdették, de mégis nagyon erősen használták azokat az anyagokat, amelyeket pont ez a korszak hozott felszínre, alapvetően az üvegre és az acélra gondolok. Eltérően a historizáló, eklektizáló korszak, hát elsősorban tégla, habars építészetétől a szecesszió nagy előszeretettel használtam a nagyon is könnyen hajlítható és sokkal gazdagabb formakincset vagy formavilágot felmutató acélszerkezeteket is. A Viktor Horta, egy belga építész, neki osztam talán két házát, de tényleg csak egy villanásra, meg talán egy Gaudi épületet, amit minden bizonyosan ismertek is. És ezt a lépcsőházat pedig azért mutatom, ez egyébként egy gazdag textilkereskedőnek a lakóháza, egyébként egy Tassen levű kereskedőnek a lakóháza, aki egyébként egy amatőr fényképész is volt, és az egész pince rész a háznak, ez egy foki épületnek a egylakás foki épületnek a bejárati előtere. Az egész pince részt egy fotolaboratóriumnak rendeztette be, és adott az igény az építéssel szemben, hogy a bejárati rész nagyon erősen hangsúlyozza a fölmenetet, a lépcsőháznak legyen egy olyan eleganciája, egy különleges eleganciája, ami mondjuk nem a pincé laboratóriumokra, hanem inkább az emeleti lakószintekre utal. De nekem azért fontos különösen ez a kép, mert nagyon sokszor nem fordítunk elég energiát arra, hogy a többlakás házinknak, csak hogy most nagyon közvetlen és spúrias maradjak, hogy a többlakás házak bejáratait, közösségi tereit, lépcsőházát, induló lépcsőkarját, pihenőit, érkező pihenőit megfelelően megformáljuk. Világos, hogyha ma ilyen tervet adnánk le bármelyik beruházónak vagy kivitelezőnek, hát egy gyenge mosoly lenne csak a reakció, hiszen egy ilyen részletnek a kivitelezése manapság talán egy komplett ház kivitelezési költségével egyenrangú, de inkább csak azért tanulságos számunkra ez a kép, hogy mindenkor saját eszközeivel kell, hogy megteremtse azt a minimális méltóságot és eleganciát, ami mondjuk egy többlakásház bejáratának vagy közösségi terének is dukál. Egyébként ez egy falépcső, amit egy nagyon pőrén és nyersen hagyott gazdagon formált acélszerkezet támaszt alá. Ez az acélnak az ilyen mérvű nyers bemutatása még abban a korban is hát különlegességnek és egyedinek számított. Ma azért úgy tekintünk erre a szecessziós korra, mint egy védendő, különleges szépségű időszakra, de azért azt tudni kell, hogy a század első felében rengeteg szecessziós házat elbontottak, mint olyan épületet, amelynek különösebb építészeti értéke nincsen. Egy olyan hát bizonytalan korszaknak a termékek tekintették, amely a historizáló időszakot, illetve a modern időszak közötti, hát még egyszer mondom, körülbelül egy olyan bő 20 évet jellemzett. És talán még egy ház a Hortától, a saját háza és műterme, amelyiknél lehet látni ezeket az applikált elemeket, amelyek jól mutatják azt, hogy hogyan kapcsolódik utólagos fölszerléssel ezek az acélszerkezetek, erkély elemek vagy egyéb díszítő elemek a ház homlokzatához. Ha emlékeztek a modern építészetről szóló előadás legelső képére, Santelia nevű fiatal olasz építész rajzára, akkor ott felolvastam, amit ő írt erről az időszakról, és azt írta, hogy a modern gondolat, a modern építészet gondolat nem a formák újratervezésében, az indáknak, a természetes formáknak az előjövetelében rejlik, hanem is utána folytatottál, hogy mi volt számára fontos. Hát alapvetően persze azt a szecesszióra utalt, tehát úgy gondolt, hogy a historizáló akadémikus építészetet nem azért kell elutasítani, hogy ezeket a természeti formákat tudjuk előtérbe helyezni, hanem ez sem van azért, hogy azt a fajta modern gondolatot, amit ő zászlóra tűzött, azt tudjuk felmutatni. És talán az ígért Gaudi ház, amit persze gondolom ismertek, a Casa Milà, egy barcelonai épület, amely hát megint csak ennek a természeti képződmény és épített alkotás kapcsolatának egy nagyon szép példája. Persze Gaudira egy teljesen külön eladás vagy eladás sorozatot lehetne tartani, tehát lehet, hogy illetlenség is, hogy tőle egyetlen egy képet hozok, de inkább csak ebben a sorba szerettem volna őt beállítani. Amúgy pedig ez az épület, ez a Casa Milà, amit egyébként a spanyolok kőbányának is hívnak, pont azért, mert ennyire erőteljes a kő jelenléte a homlokzaton, bár nem úgy használja, mint ahogy hagyományos módon szoktuk használni a követ a maga tektonikájában, hanem éppen a tenger hullámzását próbálta a kőben sikerre persze bemutatni. De ez épület egyébként, bár kevés ijető, de egy acélszerkeletes ház, tehát a tartószerkelet egy acél pillérváz és szerkelet. A fősőbb szinteken vannak helyenként téglaboltövek is, de ezzel azt hiszem szerkelet van beburkolva ezzel a hullámzó, tényleg alapvetően a tengert imitáló kőburkolattal. És hát hasonlóképpen, mint hogy a modern építészetnél, egy Rietveldnél, Misanderónál mutattam a bútorokat is, amik szeresen kapcsolódnak egymáshoz. Hát természetesen a szecessziónak is, ártnónak is megvoltak a maga bútorai, hogyha elsétáltok egy antikvitás bolthoz, akkor ezek a bútorok ma legalább ugyanan értékűek, ha nem értékesek, mint bármelyik régi antik stílusnak a bútorai. És persze ezt a korszakot követte az a modern időszak, amit talán már a családjázak eladás kapcsán ismertek, és nem is kell részleteznem azokat az alapelveket, amiket a modernizmus követett, de egyetlen egyet kiemelnék belőle, ami talán a családjáz eladásban némileg ellentmondásnak szerepelt. Azt tudnélik, hogy akkor azt említettem, hogy a modern építészetnek számtalan forrása volt, említettem társadalmi, politikai, szellemi, művészeti, tudomástechnikai forrást, de volt egy nagyon erős szociális gondolata is a modern építészetnek, ami talán ebből abban az időben hát teretnyerő baloldaliságból fakadt. De az ellentmondás alatt azt értettem, hogy ami képeket vagy házakat vetítettem nektek, modern épületeket, Savoy villát, vagy éppen az Altonak a villa majrát, azok mind nagyon gazdag, módos embereknek a villái voltak. Tehát mondjuk szociális gondolatról egyáltalán nem lehetett beszélni. A formajegyei, az alapelvei természetesen azonosak voltak azzal, amit említettem a modern építészet ideológiájával, de az a fajta szociális gondolat értelmszerűen a családi házakban nem nyilvánulhatott meg. Vagy nagyon kevés, vagy alapvetően az alacsony intenzív épületekben jött ez elő. De ahol igazán terepe van a szociális gondolatnak, azok a többlakás házak, azok az épületek, amik az emberek számára tömegével biztosítanak elérhető és normális, jó minőségű, a higiéniás berendezéseket tartalmazó lakásokat, mint például ez a 20-as évek másik felében épült lakóegyüttes is, aminek talán azt mondhatnánk megint mai szemmel nézve, hogy olyan különösebb építészeti értéke nincs, mindamellett, hogy pontosan tükrözi letisztultságában, eszköztárában azt a fajta ideológiát, amit a modernizmus hozott, de igazából talán az alaprajz az, ami érdekes lehet számunkra, hogy tűnik egy majdnem 100 éves épület, mondjuk majdnem 9 éves épületnek az alaprajzi struktúrája szinte tökéletesen leképzi azt a fajta alaprajzi rendet, amit mondjuk a mai építészet vagy a mai megrendelő igény is támaszt velünk szemben. A szobák nagysága, a konyha nagysága, a nappali nagysága, a fürdőszobák a mérete tökéletesen alkalmas lenne akár egy mai többlakásos háznak a lakására is. És mondjuk a Misander, akit ismertek a Tugendhat ház, Barcelona pavilon kapcsán, neki a többlakás házai, és talán igazán érdekes, egy pillanat előre szaladok, az Amerikába készült toronyháza, aminek megint nem talán a toronyházság az, ami számunkra tanulságos, hiszen Magyarországon azért valószínűleg nem fog a közelben ilyen nagyságú apartmanépület épülni, hanem inkább megint csak az alaprajza, amit tudom, hogy egy eladáson nehéz értelmezni, meg hogy tényleg csak egy villanással vetítem, de a tanulság csak annyi, hogy az a fajta alaprajzi hát mondjuk alapszemlet, ami őt jellemezte a Fensworth háznál, vagy a Tugendhat háznál, az egyterűség, az áramló terek, a nem leválasztott tereknek a kapcsolata és egymásból fonódása, az tökéletesen jellemzi ez a fajta gondolkodás, amit az ember úgy gondol, hogy inkább egy családi házat jellemez, tökéletesen jellemzi a többlakásos házban levő alaprajzot is. Ha megnéztek egy darab lakást, lehet látni az egyterűségét a nappalinak és a hálónak a csak bútorról a leválasztását, és egyedül a fürdőszobának van minden bizony valami tolóajtaja, vagy normál ajtaja, amivel elválik a lakás többi részétől. Azt mondom, hogy egy ilyen lakást a Magyarországon ma nem lenne eladható, hiszen az a fajta cellás, jobban elválasztott rendszer az, amit igényelnek az emberek. Mondjuk itt a század közepén, hogy az 50-es években ilyen tömegével is pont a modern gondolat jegyében eladhatóak voltak ezek a lakások, és még úgy gondolom, hogy talán egy két fő számára, természetesen nem egy család számára, még ma is egy nagyon izgalmas és különös hangulatú lakás jelentesz. Hát különösen úgy, hogy természetesen a lakásnak a külső térfelé kapcsolata ugyanolyan 100%-ban transzparens, mint a családi házaknál ezt megszokhattuk. Bocsánat, egy pillanatra csak visszamennék ez a stockholmi kollektív házhoz, amely megint csak ezt a fajta szociális gondolatot tükrözi pontosan, és megint egy ugyanolyan alaprajzi struktúrát mutat, egy nagyon szűk, pici fürdőszoba, egy nagyon minimális konyharész, és minél nagyobb lakót, illetve hálószoba rész az, ami a külső homlokzatot, vagy ami a külső homlokzatra került, egy kis terasszal, ami az egész épületnek a megjelenését is karakterizálja. Egy apró megjegyzés a lépcsőre, hogy természetesen a lépcső így a legminimálisabb alapterületű ezzel a csigavonalú elrendezéssel a magyar tűzrendészeti szabályok, de talán lehet, hogy azt mondhatom, a mai európai tűzrendészeti szabályok ezt már nem teszik lehetővé, tehát íves húzott karú lépcső több lakásos házban nem tervezhetünk, még egy enyhén húzott karút sem. Ha nagyon enyhén húzott a lépcsőkarja, tehát magyarul, amikor menekülünk, de esetleg tűz esetén, akkor nincs különösebb veszély, akkor elnézi ezt a tűzoltó hatóság, akkor, hogyha bizonyos ellensúlyozó intézkedéseket tervezünk be a házba. Ezeket most nem részletezném, megint csak arra utalnék, hogy nagyon sokszor akár a konkrét építészeti megjelenést is, akár a belső térnek, főleg a lépcsőtérnek, meg a külső homlokzatnak is meghatározhatják tűzvédelmi vagy tűzrendészeti előírások. És egy neves és nagyon fontos ház, amit ismernünk kell, annak ellenére, hogy rengeteg vitát váltott ki, megint csak a gondolkodásmód miatt, meg talán amiatt is, mert a századék legnevesebb építésze a Corbusier tervezte, ez Marseille-ban az Unity Habitation nevű épület, amelyik tökéletesen tükrözi azokat az alapelveket, azt az öt Corbusier által leírt és mindvégig betartott alapelveket, amiket a családi ház kapcsán már ismertettem, a lábakra állítást, a pillérvázat, a szabad homlokzatot, a tetőkertet, stb. És pont egy többlakás háznál ezek az alapelvek talán még pregnánsabban érvényesülhetnek. Amúgy az épület hát több mint 350 lakást tartalmaz, és ami igazán az érdekessége többek között az, hogy nem csak lakásokat tartalmaz, hanem bizonyos közösségi vagy közintézményszerű tereket is. Például ezen az emeletén, ahol látjátok a homlokzat és más, ott helyezkedik el egy hát mai szóhasználati minimális bevásárlóközpont, tehát magyar üzletek helyezkednek el, illetve a lapos tető az épület tetején, ami megint csak nagyon szabadon formálható, szinte mint egy telek, úgy tekinthető a nagyságából fakadom, ott meg óvoda, bölcsőde vagy ilyen kávéház helyezkedik el. Most persze kérdezhetitek azt, hogy mi az értelme annak, hogy integrálja a tervező ezeket a funkciókat. Hát a Corbusier szerint az egyik fő oka ennek az volt, hogy a nők és a férfiak egyenjogúságát hát mondjuk egy ilyen épületen keresztül is valamiképpen deklarálni lehessen. Arra gondolt ugyanis, hogy alapvetően persze ebben az időszakban már ez a fajta alapelv a társadalmi közgondolkodásban természetesen megjelent, de a gyakorlatban igazából nem tudott megvalósulni, pusztán abból fakadóan, hogy a nők is, a férfiak is nagyon különböző funkciót töltöttek be a családomból. A férfiak általában dolgoztak, a nők pedig lehet, hogy szívesen dolgoztak volna, de alapvetően természetesen a gyerekneveléssel vagy a gyerekkel való felvigyázással kellett törődniük, meg természetesen a főzéssel, bevásárlással. Az időfaktor volt az, ami fontos volt a tervező számára, hogy ebben valami változást tudjon hozni, mert úgy gondolt, hogy a nők azért nem tudnak egyenrangú életet élni a férfiakkal, mert nem tudnak munkába állni, ez egyébként teljesen igaz, és azért nem tudnak munkába állni, mert nekik kell a gyereket elvinni reggel bölcsődébe, vagy nekik kell reggel elvinni a gyereket óvodába, ott berakni, átöltöztetni, megvárni amíg a gyereket befogadják. Nekik kell értük menni a gyerekekért, ami sok esetben már mondjuk dél körül meg kell, hogy történjen. Nekik kell bevásárolniuk, hazavinni a bevásárolt dolgokat, és utána még otthon főzni. És azt mondta a kormány, hogy amennyiben ezeket a funkciókat az épületen belül helyezzük el, akkor ez a nagyon hosszúra nyúlt időfaktor nagyon le tud rövidülni, mert mondjuk a harmadik emeletről csak föl kell menni a negyedikre ahhoz, hogy bevásároljunk, a harmadik emeletről elég fölmenni lifttel a tető szintre, hogy a gyereket leadjuk az óvodába, uram, bocsá, ezt akár még a férfi is megteheti. Tehát a nő és a férfi tulajdonképpen a nap nagy részében, már amennyiben természetesen akarja, ugyanolyan típusú életet élhet. Ami az építészeti részét illet egyébként a háznak, hát a lábakra állítás, annak következőképpen jobban látszik, az ennél a háznál is tökéletesen érvényesül, talán jobban is, mint mondjuk a Savoy villánál, ahol ugye a földszinti alapra aznak körülbelül a fele azért mégis funkcióval volt kitöltve, autóparkolókkal, gazdasági helyiségekkel, személyzeti lakrésszel. Egy ilyen többlakásos háznál természetesen személyzeti dolgokról nem kell beszélni. Egyedül a lépcsőház lift maga az, ami le kell, hogy jöjjön a földszintre. Tehát az átszellőzése, az átlátás, a lábakra állítás, az még kb. Egy 80-90%-ban működni tud. És hát ami igazán érdekes, az a belső szerkesztés ennek az épületnek. A lehető leggazdaságosabb épületet szerettem volna tervezni a Corbusier, és a leggazdaságosabb épület természetesen egy középfolyosós, többlakásos ház. A középfolyosóról két oldalra nyílnak lakások, erről beszéltem a múlt alkalommal, bár egy picit talán pejoratív értelemben mondván, hogy egy nagyon rideg világot mutat egy középfolyosós lakóház, a két irányban néző lakások nem tudnak átszellőztetettek lenni, mert hogy vagy egyik irányban, vagy a másik irányban néz. Nagyon érzékenyek ezek a lakások a tájállásra, vagy reggel sütben nap, vagy este, vagy délután sütben nap, vagy egyáltalán nem, hogyha mondjuk éjszaka, vagy éjszakelti, netán az egyik oldal. A Corbusier ennek a feloldására egy egészen különleges, hát hogy mondjam, metszeti és téri struktúrát dolgozott ki, hogy tudnék legyen mégiscsak középfolyosós a lakóház, tehát legyen egy gazdaságos lakóház, de mégis ezeket a hátrányokat, amiket az előbb említettem, ezeket próbálják kiküszöbölni. A metszet mutatja, az a legfőső rajz mutatja a kiküszöbölésnek a módját. Azt találta ki, ugyanis a tervező, hogy amennyiben kétszintes lakásokat tervezünk az egyszintes helyet, tehát hogy minden szinten vagy egy folyosó, sobrabajnál nyílnak lakások, kétszintes lakásokat tervezünk, akkor elképzelhető olyan metszeti struktúra, hogy a bejárati szint fölött vagy alatti második szint átmenő szint legyen, tehát mind a két irányba, kelet-nyugat irányba is jelen esetben nyúljon ki a lakás, mint hogy látjátok, a szürke lakások legfölül annak a felső része az, ami átnyúlik és mindkét irányban homlokzattal bír, a fehér lakásnak meg az alsó szintje az, ami mindkét irányban homlokzattal bír, és középen az a sötét szürke négyzet, az a folyosónak a metszeti megjelenése. És azt mondta, hogy amennyiben ilyen kétszintes lakásokat tervezünk, akkor ezek a lakások jól átszellőztetettek lesznek, tehát magyarul nagyon kellemes lesz a belső klímájuk, minden napszakban valahova a lakás valamelyik részébe be fog sütni a nap. De persze hátrányként jelentkezik egy ilyen típusú szerkesztésnél az, hogy amennyiben kétszintes a lakás, sőt az egyik szintje átmenő szint, akkor nagyon megnő a lakásnak az alapterülete, pedig ez alapvetően mégiscsak szociális lakásként, amit említettem, de szociális lakásként épül. Ennek az ellensúlyozására a tervezőnek egyetlen egy eszköze maradt, és az pedig az, hogy a lakásoknak a szélességi méretét azt minél inkább összeszorítsa, hasonlóképpen, mint hogy egy sorháznál összeszoktuk szorítani a szélességi méretet, hogy a lehető leggazdaságosabb legyen a beépítés. Most hát egy több lakásháznál is ugyanez a helyzet, hogy tudnélek a lakásoknak a a szélességi mérete hát jelen esetben körülbelül 4 méterre lett összeszorítva, tehát sokkal kisebbre, mint még egy sorháznak az egyébként megszokott szélességi mérete. Ami kritika érte ezt a házat, vagy akár éri máig is, annak az egyik része, a kritika egyik része pont ezt hát mondjuk ostorozza. Azt tudnilik, hogy ez a 4 méter a nappali szélességnél, vagy az étkező konyha szélességnél tökéletesen elegendő, és semmi baj nincs vele, egy 4 méter x 6 méteres nappali abszolút jó arány és kellemes. De abban a pillanatban, amikor a hálószobákat nézzük, elsőben a gyerek hálószobákat nézzük, akkor jól lehet látni, hogy a gyerekhálóknak az aránya, a mérete és a belső, az alaprajzi aránya nagyon kedvezőtlen. Ez egy gyerekszobának az aránya, lehet látni, hogy körülbelül olyan 3:1 az arány, de még lehet, hogy még ennél is kicsit rosszabb az alaprajznak a szélesség, illetve a hosszúságnak az aránya. Ha ilyen alaprajzot terveztek majd lakóból, akkor minden bizony megint csak a konzervás azt fogja mondani, hogy ilyet nem. Hát szó sem lehet róla, egy egészséges, normális arány az 1:1.5-hez, maximum 1:2-höz, vagy akár lehet 1:1-es is, akár négyzet alaprajzú szoba, az abszurdum. De az ilyen enyhén téglalap alakú szoba azok, amik leginkább jól bútorozhatóak, stb. Tehát az ilyen hosszúkás szobák nagyon kellemetlen aránya. Ezt már, amikor épült az ház 50-es évek elején, és a Korbinek a szemére hányták, aki azt mondta, hogy nagyon buta kritika az, amit ő ezügyben kapott, mert hogy ő pont a bútorozással igazolta azt, hogy ezek a szobák jól használhatóak. Azt arra gondolt ugyanis, hogy ott, ahol ablak van méghozzá teljes szélességben, megint csak a korbiziánus alapelveknek megfelelően, ott helyezkedik el az íróasztal, tehát ahol igazán fényre van szükségünk, ahol dolgozunk, ott természetesen nagyon jó a megvilágítottság ennek a szobának. Ott, ahol bőven elegendő egy félhomályosabb rész, ott helyezkedik el az ágy, annak nem kell, hát mondjuk közvetlen napfény, és ott pedig, ahol már igazán alig kell fény, ott helyezkedik el a gardrób, vagy a gardrób mögött minden szobába tett egy kézmosót, kvázi egy kis minimális ilyen fürdőszobát, vagy fürdőszoba sarkot, ahol meg természetesen egyáltalán nem szükséges az, hogy közvetlen fény érje azt a területet. Megint csak azt végighallgatjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy hát végül is tök igaza van. Tehát ahol szüksége van fényre, ott van, ahol kevésbé van, ott esetleg kevesebb van, ahol meg egyáltalán nincs szükség, ott meg már csak tényleg dereng valami. Amit mai szemmel nézve továbbra is kritikaként mondhatunk, az pedig az, és ez megint nem csak a Corbusier igaz, hanem az átrendszerezett házakra is, hogy a legtöbb esetben azért szoktuk tőletek kérni a bútorozást egy lakóháznál, vagy bármilyen más épületnél, hogy igazoljátok azt, hogy legalább egy normális bútorozási lehetősége van annak a térnek, amit ti terveztetek. Tehát, hogy normálisan, akár a kereskedelemben kapható bútorokkal berendezhető az az adott szoba. De azért hozzászoktuk azt is tenni, hogy persze az az igazán ideális, vagy nem csak az, hogy ideális, hanem azt mondom, normális, hogyha egy szoba nem csak egyetlen egyfajta módon rendezhető be. Tehát, hogy nem lehet az jó, hogy mi építészek meghatározzuk nagyon pontosan, és semmilyen más mód nem képzelhető el, hogy a leendő lakó milyen módon bútorozhatja be a szobáját. Magyarul van egy gyerek, és mondjuk ő nem egy sima ágyat szeretne, egy francia ágyat szeretne, akkor azt már ebbe a szobában nem tudja betenni. Ha az ágyat szeretné valóban máshova áthúzni, vagy szeretne egy, nem tudom, egy beépített szekrényt máshova, vagy egy szekrényt máshova tenni, vagy az íróasztalát egy kicsit hátrébb vonni, mert mondjuk nem az ablak mellett szeretne a számítógépet használni, akkor értelemszerűen ezt nem tudja megtenni, mert olyan szűk az egész szoba, hogy valamiféle más bútorozási séma, mint amit a korban meghatározott, nem elképzelhető. Tehát az a fajta hát lehetősége a lendő lakónak, hogy ő tudnélik a saját szájéze szerint bútorozza be a szobáját, vagy netán esetleg egy-két év után átrendezze, az nincs meg. A lakásoknak a belmagasság egyébként hát a modulorból fakadt, egy álló, átlagos testmagasságú ember fölnyújtott keze mutatóják, vagy a középsúlyának a tetejéből, amit körülbelül egy 1,80 magas ember el tud érni. Én pont 1,80 vagyok, tehát a 2,26 m az teljesen igaz, amit a Korbi mondott, a lakótanszéken levő galéria az 226-os belmagasságot mutat. Egyébként 50-esek végén épült, amikor a Corbusier volt az Isten az építészek között, tehát nem is volt kérdés, amikor egy galériát behúztak egy ilyen 60 épületbe, akkor csak a korbizáns alapelveknek megfelelően lehetett ezt megtenni. Egyébként a tanszékhez olyan különösebb problémát nem jelent, mert a tanszéki szobák két szint belmagasságúak. De képzeljétek el, hogy egy lakásban 2 méter 26 a belmagasság, tehát még Magyarországon a panel épületeknél is minimum 2,5 méteres a belmagasság, de ott is elég nyomasztónak és kellemetlenek érezzük ezt a fajta belmagasságot. Tehát a másik fő kritika a lakóházával és más hasonló elvek alapján készült lakóházzal kapcsolatban az volt, hogy a belmagassága nagyon kedvezőtlen. Nagyon sok lakást lehetett elhelyezni, nem túl nagy tömbbe, bár hát ezt inkább idézőjelbe teszem, mert hogy hát ilyen pici belmagasság miatt sokkal több szintet lehetett ugyanan kubusba bele elhelyezni, de emiatt nagy árat fizettünk, keskeny, rossz arányú terek, és hát mondjuk nagyon nyomott belmagasság az, ami a végeredmény mutatta. A Corbusier azzal védekezett, hogy azokban a terekben, ahol a belmagasság kérdése kevésbé fontos, mint mellékterek, fürdőszoba, stb., ott valóban ilyen pici a belmagasság, a gyerekhálóknál is valóban ilyen kicsi a belmagasság, de őket esetleg ez kevésbé zavarja, de a lakásnak a fő terében, a nappali étkező terében, mint hogy ott látjátok a metszeten is, ott viszont kétszintes teret hozott létre, tehát olyan légtereket tervezett, ami hát elsősorban családi házakra, vagy éppen alacsony intenzív épületekre, vagy lakásokra jellemző. Galériás kétszintes terek azok, amik oldják ezeken a helyeken a szűkös belmagasságú lakásokat. Lehet látni azt, hogy szinte egyforma a szürke és a fehér lakás, már a metszeten, vagy az alaprajzi szürkével és fehérrel van jelölve, de mégis van azért egy markáns különbség a kettő között. Amelyik a jobb, az inkább a szürke lakás. A szürke lakásban ugye alul jövünk be, van egy teljesen normális konyhája, egy étkezője, illetve egy nappalia, tehát meg egy pici kis WC része a bejárati rész mellett. Tehát azt lehet, hogy pontosan ugyanolyan funkcionális kapcsolat jellemzi ezt a házat, mint amit mi is tanítunk nektek, illetve mint amit általában megbízók, a lendő lakók igényelnek tőlünk. És amikor a lépcsőn fölmegyünk, akkor ott pedig ott van a szülői háló, illetve ott van a gyerekháló középen a fürdőszával. A fehér lakás viszont más egy picit. A fehér lakásban fölül jövünk be, ott látjátok a metszeten, ott van ugyanúgy a konyha és az étkező, de a nappali helyett ott van a légtér, hiszen ott adta meg a Corbusier ezt a kétszintes teret, és joggal kérdezzük, hogy na jó, de akkor hova tűnt a nappali? És hát itt az alaprajzon lehet látni, hogy amikor lemegyünk a középső szintre, erre az alsó szintre, akkor a szülői hálónak a terében helyezkedik el a nappal is. Hát ami megint csak azt mondom, hogy sem a mai felfogásunk szerint, meg talán sem az 50-es éveknek a felfogása szerint nem igazán jó dolog. Azt mondjuk, hogy a szülői hálóban, az abszolút intim részben a szülők alszanak, ott helyezkedik el az ülőgarnitúra, ami mondjuk a vendégfogadásra, a családnak az együtt élését biztosítani. Amúgy pedig a gyerekblokk része pedig teljesen hasonló, mint a szürke lakásban. Megint csak a tanulság az, hogy ugyan az építésznek voltak nagyon határozott alapelvei, már amely a tervezést illeti, de talán pont a lakások belső struktúráját illetően ezek az alapelvek nagyon erős korlátokat is jelentettek a leendő lakók számára, és ennek egyébként az lett a következő, hogy akkor, amikor ez a ház megszűnt már szociális lakóház lenni, mert természetesen a Corbusier neve miatt francia műemlék lett, folyamatosan karban tartják, nagyon szép állapotban van mindig, és próbálták a lakásokat eladni, hát nagyon nehezen sikerült, és annak rá, hogy egy nevezetes épület, és mindenki szeretne azért egy neves házba lakni, nagyon kevesen költöztek be, mert hogy ezt a fajta nyomasztó belmagasság, illetve szobarányt nem tudták elviselni. Ahogy én hallottam, az utóbbi években a francia kormány, vagy az ottani műemlékvédelmi hivatal föloldotta azt, hogy a lakások belső átalakítását nem lehet elvégezni, tisztelt a Corbusiernek, és megengedte azt, hogy ezeket a válaszfalakat lebontsák, és a szobákat össze lehetett nyitni. Tehát legalább az alaprajzi méretük, a szélességi méretük, vagy a tereknek a vízszintes mérete már jó arányú, sőt azt lehet, hogy elegáns nagy szobákat eredményezett, és amikor ezt megengedték, akkor már a lakások is jobban kelendőek lettek. Persze ez a belmagassági viszonyokon azért érdemben nem tudott változtatni. És hát két kép pont ebből az időszakról, amit megint csak a Postman kor előtt említettem nektek, hogy azok az alapelvek, amiket a modern építészet hozott, azok a nagyon pozitív alapelvek, mi volt az oka annak, hogy ezek a II. Világháború után, főleg a 60-as évek elejétől kezdve folyamatosan erodeálódtak, majd pedig kialakult az a Postman gondolkodásmód és időszak, ami alapvetően a modernizmus tagadásából jött létre. És két kép arról, hogy mi lehetett ennek az oka. És már akkor is említettem, hogy azok a modern karakterek, vagy stílusjegyek, vagy építészeti eszközök, amik a családi házakat illetően, vagy egy-egy igazán elegáns és szépen megoldott többrakás házat illetően is, mint egy mészépület, vagy akár egy korbuziános épület, most a kritikákat leszámítva mutatott. Az abban a pillanatban, amikor a házak 100,000 számra kellett, hogy épüljenek, vagy legalábbis a lakásszám 100,000 számra épültek, akkor sem az anyagok eleganciájában és minőségében, sem természetesen a térképzésben azt a fajta minőséget, amit egyébként az egyedi házak, illetve családjázak hoztak, már nem lehetett biztosítani. Ez egy kép, csak hogy szándékosan ne is Kelet-Európáról vagy a mai Oroszországról hozzak képeket, ahol esetleg még mondjuk csúnyább lakótelepek vannak. Ez egy francia város, Le Havre-nak a háború után újjáépítése utáni állapotot mutatja, ahol ezek az egyenházak, a típus épületek, ennek a tengerébe éltek az emberek. Az a fajta nőtt, mindenki által szeretett városi jelleg teljesen megszűnt. Itt még ugyan az utcák megmaradtak, bár olyan szélességűekké váltak, szinte olyan sugárutakká, mint ami Moszkvát jellemzi, és azok a légtérarányok, amelyek miatt szeretünk városba lakni, valamiatt jó valahol sétálni, érdemes üzleteket, kávéházakat elérni, azok ezekkel a légtérányokkal teljesen megszűntek. És világos, hogy amikor egy ember egy ilyen közegben él, vagy amit a következőképpen láttok, egy ilyen rotterdami lakótelepnél, ahol már utcákról, meg terekről sem beszélhetünk, hanem pusztán csak a nagy térségben lerakott épületelemekről lehet beszélni, tehát ahol már a városnak az alapvető téri jellegzetességei, utcahálózatai teljesen eltűntek. Szóval, hogy abban az esetben, amikor egy ilyen közegben élünk és létezünk, akkor az első gondolatunk még az, hogy milyen jó, hogy egy normális, jól megvilágított, a higiéniás berendezésekkel ellátott lakásban létezünk, mondjuk a lerombolt házak helyett, vagy éppen a gangos bérházak, szobakonyás lakásai helyett, de mondjuk néhány év múlva ez a fajta pozitív érzés eltűnik, és azt érezzük, hogy azok a pozitívumok, amit a modernizmus hozott, az irgalmatlan sok negatívummal járt együtt. Azt tűnik, hogy egy élhetetlen, a régi városok hangulatát, mondjuk porcikában sem idéző környezet jött létre a modern világgal, egy olyan szinte szemétlen, vagy akár mondhatnám azt is embertelen világ, amelyet mindenképpen valamilyen módon meg kéne változtatni. És ennek a megváltoztatására, a modernizmus tagadásában jöttek létre azok a posztmodern ideológiák, amiknek a megvalósult példáit egyébként már a családi házas 20. század másik feléről szóló előadásba vetítettem. Talán emlékeztek, a legelső ilyen posztmodern ház volt a 60-as években épült Robert Venturi által tervezett, a mamájának tervezett lakóház, ami az összetettség és ellentmondásnak, mint egy posztmodern alap gondolatnak a tökéletes megvalósult példáját mutatta. Szinte didaktikus módon próbálta Venturi az ellentmondásos homlokzatot, az ellentmondásos alaprajzot, az összetett több rétegű építészeti elemeket, amiket a homlokzaton használt, a kandalló lépcsőnek a, az ambivalens viszonyát, stb. És jól lehet látni, hogy bár ugyanezek az alapelvek érvényesültek egy többlakás ház tervezése kapcsán is, bár ez éppen egy picit, hát még speciális többlakás ház egy idősek otthona Pennsylvániában, hogy mennyivel letisztultabban jelentkeznek azok az építészeti alapelvek, amik egy családi házban nagyon didaktikus módon nyilvánultak meg. Amúgy a családi ház, illetve a többlakás ház közti különbséget ez is mutatja, hogy míg egy családi ház esetében nagyon szabadon tervezhetünk, szinte szoborszerűen formálhatjuk meg az épületet, addig egy többlakás házban pont a nagyszámú elem egymás mellettiségéből fakadóan, hát sokkal visszafogottabbak az eszközeink. De azért az a fajta összetettség és ellentmondás ennél az épületnél is hát jól tetten érhető. Ha megnézitek például a bejáratot, itt van a bejárat, és egy pillanatra vetítem az alaprajzot is, ott látjátok ezt a nagy oszlopot is mellett a bejáratot, akkor lehet látni azt, hogy ha egy oszlopot, ha egyáltalán oszlopot szeretnénk használni egy épület bejáratakor, és kijelölni egy oszloppal az épület bejáratát, akkor minden bizonnyal kettő oszlopot használunk, hogy a két oszlop között lehessen az épületbe bemenni, vagy akár több oszlopot is használtunk, mint egy antik építészetben, hogy oszlopok között lehet az épületet megközelíteni. De a Venturinál az a furcsa, hogy bár ugyan csinált egy tölcsérszerű bejáratot, tehát ami beszívja az embereket, és ilyen szempontból ez egy abszolút funkciós bejárat, de mégis pont a tölcsérszerű bejáratnak a kellős közepére rakott egy olyan vastag dundi oszlopot, aminek a mérete egyébként statikailag persze egyáltalán nem szükséges egy ilyen nagyságú oszlop a bejárat, ez sokkal kisebb oszlop, vagy egyáltalán mi szükséges valószínűleg oda statikailag semmifajta alátámasztó szerket, de pont azért, hogy ellentmondásos legyen a bejárat, hogy beszív minket és középen szeretnénk bemenni, eljött meg nekiütközünk az oszlopnak, és kettő hát párhuzamos bejáraton lehet bemenni. Nagyon is szándékos volt ez az alapelv, amit például a bejárat tükröz. De ugyanazt az alapelvet, amit a mamájának tervezett háznál láttuk, a vékony párkányoknak a visszahozását, mint építészetelnek a visszahozását, itt is látjuk egy osztópárkány, ami nem a hagyományos helyen helyezkedik el, nem a legfős és az alatte levő szint között, mint ahogy egy historizáló vagy eklektikus háznál általában a legfőső, kicsit kikönnyített szint és az alatte levő szint közötti osztópárkányként jelentkezik, hanem valami furcsa helyen a utolsó előtti szint ablakainak a háromnegyed részéről helyezkedik el ez a kis fehér pás. Ott mondjuk, hogy csak egy budapesti lakótelepet említ, csak mondjuk a Pókuszai lakótelep, aki ismeri, azt tudja, hogy ott, ahol kialakultak azok a kis mikro területek, ahol a földszinti lakások kitelepültek, és az emberek magukénak érezték ezeket a területeket, abban a pillanatban rögtön egy élhető lakótelep alakult ki, és teljesen független attól, hogy ez is panelból épül, nagyon keresett, sőt az ára, hát mondjuk ugyanolyan négyzetméter áron kellnek el itt a lakások, mint még egy normál, átlagos, modern belvárosi részen, vagy akár régi részen is. Azt mondja, hogy amikor ezeket a tömböket úgy rehabilitáljuk, hogy a belső rossz minőségű szárnyait lebontjuk, és mondjuk majd látni fogjátok a rehabilitációs ráadásban, Budapesten is történtek ilyen típusú rehabilitációk, főleg ott a Klauzál tér környékén, vagy akár a ferencvárosi két tömböt is említetném, akkor meg túl sok ilyen félprivát zóna alakul ki, tehát már egy sokkal kezelhetőbb, egészségesebb, szerethetőbb belső téri világ alakul ki a tömbelsőn belül, de ezt ő úgy értékeli, hogy mégis van egyfajta bizonytanság, hogy ahhoz már egy kicsit túl nagy, hogy privát zóna legyen, ahhoz meg talán egy kicsit kicsi, hogy egy ilyen nagy önkormányzat által fönntartó zóna legyen, és ez azt mondja, hogy túl sok a fő privát zóna. Pici cáfolat lesz mondjuk a Lilium utcai lakótömbben, ahol ezt a viszonylag nagy belső teret nagyon szépen rendezték be vízfeletekkel, parkokkal, padokkal, játszóterekkel, homokozókkal, és egy abszolút egy élhető világ jött létre. De ő azt mondja, hogy amennyiben van egy tömbünk, egy négy utca által határolt tömb, akkor hogyha oda lakásokat vagy lakótömböt akarunk elhelyezni, akkor ezt ilyen módon kell megtennünk, mint hogy ez a rajz mutatja. És ő pedig úgy gondolkozik, már a Krill, hogy a lakótömbön belül pici, keskeny, kb. 6 méter széles, vagy akár egy kicsit szélesebb utcácskákat, közöket, passzázsokat kell kialakítanunk. Ezek a passzázsok egyébként akár egy kis belső térben is torkolhatnak, amik egy ilyen fél-privát-privát zónaként működnek, és ezeknek a passzázsoknak, tereknek a nagysága és aránya már pont olyan, mint a nőtt városoknak a kis utcái, kis tereinek az aránya, tehát nagyon kellemes, jó minőségű lakókörnyezet jön létre, és majd a mi ügyességünkön fog múlni az, hogy átlátási problémák ne legyenek. Tehát egy picit zavaró az, hogy ugyanúgy jelöli a rajzán ezt a lépcsőháznak a lépcsőháznak a lefedését, mint ahogy jelölte a belső udvarokat, de ezeket ne belső udvaroknak tekintsétek, a következő rajzban lehet látni, hanem az épület közepén elhelyezkedő lépcsőház belső üveg lefedésének. És abban az időben kiírtak egy tervpályázatot Berlin egyik elpusztult negyedének, a Tegel negyednek a rekonstrukciójára, és nagyon sok, hát abban az időben 80-as évek neves építész csapat pályázott itt, és nagyon jellemzőek voltak azok a megoldások, amelyeket a csapatok bemutattak. A Krillet hagynám a végére. Charles Moore nevű amerikai építész, egy igazi posztmodern építész, egy megastruktúrát hozott létre. Azt mondta, hogy a közintézményeket azok vannak általában sötétjelölve egy nagy épületben, mint egy nagy bán, illetve sok kis, hát szétszórt épületbe kell elhelyezni, a lakásokat pedig egy nagy, hosszú sávházban, amely egy picit meg van mozgatva, ott kell, hogy helyet kapjanak, és ezek a terek pedig, a köztük levő terek, azok kisebb-nagyobb terekként hát szabadon maradhatnak. A német építészcsapat, a Vénés és Márten hasonlóképpen gondolkodott, a közintézményeket összevontam, a lakásokat egyébként pedig ilyen sávházakban, illetve új alakú épületekben tömörítette. Ennek már az az előnye, vagy inkább nem is azt mondom, hogy előnye, nem akarom megítélni, de egy olyan következménye volt, hogy már kialakultak utcák, meg mondjuk egy kereszt utca éppenséggel, meg este kialakultak olyan terek, amelyek a régi városokra is jellemzőek voltak. A japán építész, Isozaki nevű neves japán építész, két elemet tervezett, egy lakótömböt és egy szabadabban formált intézményi tömböt, és a lakótömb láthatjátok egy óriási új alakú tömb, ahol minden bizony a szekciók mellett helyezkednek el azonos típusú lakások, és egy nagy belső udvart hoznak létre. A Ralph Erskine nevű építész az, aki leginkább egy régi várossal jellemző struktúrát próbált létrehozni, utcákkal, főutcával, keresztutcával, teresedéssel, a téren álló közintézményekkel, és egyfajta integrációt a közintézmények és a lakóházak között. És az orosz csapat, a Szávor Projekt építész csapata megint csak a közintézmények központosítását tűzte ki célra, és a lakóházak pedig hát ilyen sávházakban helyezkedtek el, hasonlóképpen, mint még a 80-as évek többségében az akkori Szovjetunióban még. És hát ilyen viszonylag nagy, megint csak egy kicsit az Oroszországra jellemző terek alakultak itt ki. A Krill pedig azt mondta, hogy egy ilyen típusú beépítésnél a környezetet kéne elemezni, azt a fajta elpusztult struktúrát kéne elemezni, ami ezt a lakókörön vagy ezt a környéket körülveszi, és azt mondta, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy milyen utcák azok, amik a környékről ehhez a Tegel nevű lakónegyedhez érkeznek. Ezeket az utcákat folytassuk tovább. Sokszor szokták azt mondani a várostervezők, hogy az utcák és a terek, a telkeknek a határvonala az a városnak a tudatalatti egy olyan különös rétege, ami független attól, hogy most milyen stíluskorszakban épülnek rá a házak, de hogy évszázadokon vagy akár évtizedeken keresztül is megmaradnak. Hát ezt a fajta tudatalattit próbálta a Krill is tovább szőni, és a saját nagy területére visszahozni, aztán utána persze létrehozott ő is egy olyan nagy sugárutat, nevezzem inkább főútnak, ami már a saját szerkesztési elvének felelt meg, és jól lehet látni azt, hogy nagyon erősen törekedett arra az integrációra, ami a közintézmények és a lakóházak között hát évszázadok alatt fönnállt. Következőképpen talán lehet látni azt, hogy ez hogy van körből térben. Csinált egy olyan nagyon szép rajzot, hogy a közintézményeket térbe kiemelte, egy axiometrikus rajzon mutatta, a lakóházak pedig ezzel a lilás-vörös tömbökkel lettek jelölve, és egyetlen egy lakótömböt, ami most a témák szempontjából igazán fontos, emelt ki, és tervezett meg részletesen, talán, ha jól emlékszem, talán ezt a egyébként semleges közintézmények által, vagy olyan lakótömböt, amiben nem volt közintézmény. Hát itt látszik ennek a lakótömbnek az alaprajza, a belső lépcsőházakkal, és lehet látni a nem túl nagy lakásokat, tehát ezek nem különösenben elegáns nagy lakások voltak, inkább az 50-70 négyzetméter, 80 négyzetméteres lakások. De azt is jól lehet látni, most függetlenül, hogy a részletekbe belemenni, hogy az a fajta nagyon tiszta lakásszerkesztési alapelv, ami a modern építészetet jellemezte, az itt egy nagyon erős posztmodern gesztus kapott, mint hogy a múlt alkalommal, vagy két alkalommal előtte mutattam a Thomas Gordon Smithnek a nagyon erősen posztmodern, hát formalista épületét, a nem is tudom, melyik épület volt, hasonlóképpen a Krier is az étkezőnek, a nem tudom, a nyolcszögletű alapra az áll, a nappalinak a szinte a kastélyokra és palottákra vagy kúriákra jellemző alaprajzi struktúrát próbálja egy pici polgári lakásba összeszűkíteni. És talán a következő kép mutatja azt a fajta térbeli ábrát, ami hát tényleg úgy tűnik, kicsit a nosztalgikus, hogy azt a fajta régi városi utcahangulatot próbálja visszahozni, ami elpusztult a világháború alatt. Nagyon fontos az, hogy valamiképpen tisztába kerüljünk azzal, hogy ezt hogyan értékeljük. Nosztalgiaként értékeljük egy letűnt korszak mai módon való visszahozásának a kísérleteként, vagy pedig egy olyan, nem tudom én, lehetőségként, ami eszközként rendelkezésre áll számunkra is. Már nem kell tömegesen lakást építenünk, már nincs szükség arra, hogy évente 80-100 000 lakást épüljön, mondjuk most magyarországi viszonylatban beszélek, mint mondjuk a 70-es években szükség volt, hiszen irgalmatlan erős lakáshiány volt. Tehát most már mondjuk éppen a minőségi lakásépítés az, ami igazán napirenden van, meg persze a szociális bérlakás építés. Tehát, hogy inkább egy ilyen fajta, talán inkább a nőtt városokra jellemző struktúrát alakítsunk ki, vagy pedig egy sokkal modernebb, mind eszközeiben, mind struktúrában modernebb épületállományt, vagy városi rendszert. Most azon gondolkoztam csak, hogy a saját véleményet elmondjam, vagy sem, de nem szívesen, mert inkább én kérdéseket szeretnék föltenni nektek, hogy ti magatok válaszoljatok rá a dologra, mert hogy egy nagyon is szerethető és szerintem egy nagyon izgalmas világ, ha ez a fajta beépítés létrejött volna, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon szeretnék itt lakni az emberek. Mégis azért azt úgy vélem, hogy azért mégis mondjak valami véleményt, hogy talán ez a mi korunkhoz talán kevésbé adekvát, és inkább abból a város nosztalgiából fakad, ami miatt egyébként a belvárosokat szeretjük, amiatt szívesen sétálunk egy-egy ilyen helyen. És csak egy példa arra, egy spanyol építész, Ricardo Bofill építésznek a munkája, amit egyébként nem Spanyolországban épített, hanem Párizs mellett kapott megbízást nagy lakóegyüttesek létrehozására, és hogy milyen eszközöket használt, és milyen szemlettel tervezte ezeket a házakat. Az alapelve az volt, hogy Franciaországban nagyon erős a francia gondolkodásnak egy nagyon erős alapelve a királyság tisztelete, a royalizmus. Az, hogy monumentális, nagy épületekben szeretnek lakni, most palotákra, kastélyokra, Versailles-ra, stb. Gondolok. És azt mondta Bofill, hogy miért van az, megint egy picit a demokratikus gondolkodásnak a megfelelő, miért van az, hogy csak a legkiváltságosabbak, csak a társadalom legtetén állók lakhatnak ilyen típusú monumentális, díszes épületekben. Miért van az, hogy az összes többi ember csak pici, ezekhez képest nyomorúságos épületekben kaphat csak lakást. És úgy gondolta, hogy az építészetnek igenis megvan most már legalábbis eszköze is, meg a technológia is ahhoz, hogy az a fajta monumentalizmus, ami a kastélyokat, palotákat jellemzi, az jellemezheti akár a lakóházakat is. És mint ahogy látjátok itt, főleg ezen a képen, vagy akár a következő képen, azokat az eszköket, timpanonokat, óriásira nőtt féloszlopokat, amik egyébként ezeket a kúriákat, kastélyokat, palotákat jellemzi ezeket a lakóparkokat is, vagy a lakóegyötteseket is. Mi, amikor hallgatók voltunk 80-as évek közepén, akkor ezt nagyon-nagyon, hát még pozitív éltük meg ezeket a Bofill házakat. A Bofill volt mondjuk egy kedvenc építészünk, mert hogy ennyire bátran és demokratikusan gondolkodik, de néhány év múlva, amikor ránéztünk ezek a házakra, azt mondtuk, hogy nem is igazán értjük önmagunkat, hogy tudtunk lelkesedni ezekért a házakért. Már akkor is, mondjuk a 90-es évek ellen brutálisnak, a lakóházakhoz nem adekvát építészeti megoldásoknak láttuk ezeket a házakat. Speciál ezek a képek nem sokkal az építés után készültek, de ahogy hallom, hát főleg bevándorlók azok, akik laknak ezekben a házakban, összefirkáltak, lerohadtak ezek az épületek, szinte olyan kicsit nápolyi hangulata van a kilógatott ruhákból fakadva ezeknek a házaknak, és az a fajta, hát mondjuk monumentális, az eleganciát mutató törekvés gyökeres ellentétbe áll azzal a mindennapi megjelenéssel, amit most ezek az épületek mutatnak. És egy olyan épület, egyetlen egy fotó, vagy talán egy alaprajz, mert a következő képen, nem itt van az alaprajz, bocsánat, amelyik én úgy gondolom egy sokkal hitelesebb választ adott a postmodern korszakra, már a modernizmus kritikájára. A japánok azt mondták, hogy az európai kortársakkal ellentétben ők nem a formára helyezik a hangsúlyt, ők nem akarnak mesterségesen összetettek és ellentmondásak lenni, ők nem akarják a régi városi struktúrákat visszahozni a posztítás után, ők az adott korra szeretnék reagálni. És ez a japán társadalomban, ugye a 60-as évek elejétől kezdve, ez 70-ben épült ez a ház, nagyon markánsan érzékelhető volt, hogy mi az adott kor jellemzői. A japán kultúra egy nagyon erős és biztos lábakon álló kultúra. Még ma is egy mai japán épület, vagy bármilyen más japán műalkotás nagyon erősen kötődik ahhoz a több évszázados tradícióhoz, ami Japánt jellemzi. De azért azt is világosan látták az építészek, hogy bár ugyanez igaz, meg ez számukra fontos is, hogy ez a fajta kulturális kapcsolat meg legyen, de a körülöttük levő világ egy teljesen más képet mutat. Az a fajta lassú, nyugodt fejlődési vagy átalakulási metódus, amely japán társadalmat jellemezte több száz éven keresztül, az egy pillanat alatt a II. Világháború után megváltozott, és egy gyökeres, szinte exponenciális arányú fejlődésé változott meg. Magyarul azt látták, hogy ugyanaz épületeket továbbra is száz évre építették a kortársak, vagy a, nem tudom én, a kortárs japán építészek, de a kor, amiben éltek, azok ennél sokkal gyorsabban változtak. Azt látták, hogy még mondjuk 500 évvel ezelőtt lehetett előre látni 50-100 évre, hogy körülbelül mi fog történni. Amikor egy székesegyházat elkezdtek építeni, akkor pontosan tudták azt, hogy esetleg 100 vagy 200 évre fogják befejezni, és mégis neki kezdtek. De az abban a korban, de a 20. század másik felében, pedig ez a fajta hát váltás gyökeresen más irányúvá vált. Azt tudnék, hogy olyan mértékben fölgyorsult, hogy kiszámíthatatlanná vált a jövő. És azt mondták a japán építészek, hogy ha ez igaz, és ez a fajta gyorsulás egyre intenzívebbé válik, akkor elképzelhető az, hogy olyan házakat tervezünk az emberek számára, legyen az akár lakás, vagy munkahely, vagy éppen ipari épület, ami egy ilyen fajta hát még stabilitást biztosít. Hogy ez a kettő nincsen őrült nagy ellentmondásban egymással. És így úgy gondolták, metabolistáknak hívták magukat egyébként, hogy gyökeres ellentmondásban a kettő egymással, azért hívták metabolisták magukat, mert a metabolizmus szó anyagcserét jelent, ami alatt ők azt értették, hogy az építészet térbelisége három dimenziója mellé be kell hozni egy negyediket is, tudnélik az időt, amelyet, hogyha behozunk az építészetbe, akkor tudunk igazán adekvát választ adni arra a korra, amiben élünk. És úgy gondolták, hogy le kéne számolni azzal a korábbi alapelvvel, hogy egy épületnek körülbelül az élettartama 100 év, és sokkal gyorsabb elévüléssel kell fölkészülnünk, hiszen nem tudjuk, hogy amit most építünk, az 10 vagy 20 év múlva szívesen és jól tudják-e használni egy teljesen más életkörülmény között, mert nem tudjuk megjósolni. És ezért úgy gondolták, hogy az épületeket hát cserélhetőnek, csereszabatosnak kell megépíteni. Az ott az alapelvük, hogy kell lenni az épületek, és meg kell terezni az épületnek egy olyan magját, ami biztos, hogy nem fog elévülni, és ezt a magot képzelték el úgy, hogy az alapszerkezet, mint lépcsőház, lift képészeti aknáknak a magja, mert hogy a lépcsőháznak így is kell lenni egy házba, akár 20 vagy 30 évvel később is, lift is mindenképpen lesz, hogy föl tudjunk menni az emeleti szintekre, gépészeti aknára is szükségünk lesz, lehet, hogy többre, tehát egy picit tervezzük túl. De ami ezen kívül van, a konkrét funkciós elemei az épületnek, hát azokat pedig olyanra kell tervezni, hogy akár egy későbbi korban, nem tudjuk még mikor, 5, 10, 20 vagy 25 év után le lehessen cserélni. És ezért úgy gondolták, hogy azokat az elemeket, amik cserélhetőek kell lenni, azokat ilyen kapszulaként tervezték meg, illetve építették utána meg, amely kapszulák hát egy külön üzemben előregyártatóak, helyszínre hozhatóak, a régi kapszulák leszerelhetőek, egy daruval ezek leemelhetőek és kidobhatóak, és az új kornak megfelelő kapszulák, kisebb nagyobb kapszulák a megfelelő funkciós alapra, azzal, illetve technológiai felszereléssel felszerelhetőek és helyikre rakhatóak. Azt tudom mondani, hogy egy nagyon is jogos alapel volt ez a fajta metabolista gondolkodás, mert hogy azt látták, hogy kiszámíthatatlan a jövő, és ennek a kiszámíthatatlanságnak kell valamilyen építészeti keretet adni. Ami egyébként megint csak tanulságú szolgál számunkra, hogy ez a nagyon is logikus szemléletmód és gondolkodásmód végül is azért zsákutcába jutott, mert hogy úgy tűnik, hogy bár ugyan a korunk továbbra is egy nagyon erős technológiai fejlődésen megy keresztül, tehát nem csak a 60-as, 70-es évek Japánját jellemezte, hanem akár a mai korunkat is, nem tudjuk pontosan kiszámítani, hogy mondjuk számítástechnikából mi lesz 5 vagy 10 év múlva, vagy éppen hogyan fogunk dolgozni, vagy milyenek lesznek a kommunikációs csatornáink, de mégis úgy tűnik, hogy megint csak a lakás az olyan alapegység, amit nem fogunk kidobni. Hogy annak kell, hogy számítógéppel együtt élünk, meg teljesen más módon gondolkodunk a körülöttünk levő világról, kitűnően érezzük magunkat, akár egy századfordulón épült, 100 évvel ezelőtt épült lakásban is. Világos, hogy mások a bútoraink, mások a konyhai felszereléseink, mások a, nem tudom, főleg a kommunikációs eszközeink, de ami a tereket illeti, ami a terek nagyságát, belmagasságát, megvilágítottságát illeti, abban igazi gyökeres váltás nincsen, vagy abszolút minimális csak a váltás. Tehát magyarul az épületeknek mégsem kell ezt a fajta dinamikus váltást egy az egyben tükrözni, mégiscsak elképzelhető az, hogy az épületeink hát mondjuk viselni tudják a körülöttünk levő változásokat, mert hogy főleg különösen a lakás, hát megint csak azt tudom mondani, mindig ezt mondom, hogy földhöz ragadt funkció, ami független attól, hogy a technológia körülöttünk hogy változik, azért ő alapvetően nem kell, hogy módosuljon. És egyébként az a furcsa, hogy amikor tényleg elavulttá váltak ezek az épületek, akár beruházásilag, mert egy nagyobb házat akartak ide helyére épülni, akkor a módosulás nem úgy ment végbe, vagy a váltás nem úgy ment végbe, hogy leszették ezeket a kapszulákat, és mondjuk új kapszulákkal helyettesítették, vagy akár teljesen más funkciót raktak, és a magot meghagyták, hanem amikor ezeket a házakat lebontották, akkor az egészet lebontották. Amúgy épp jelenleg van nagy vita, hogy az egyik legnehezebb néhány éve meghalt japán építész a Kurokawa kapszulaháza, ami ugyanilyen alaperendésű, de épp nem egy lakóház, hanem egy szállodát tartalmaz, azt le akarják bontani, és hát a japán építészek is, meg a világépítészetnek egy jó részére tiltakozik ellene, mert az adott korának egy annyira adekvát és tökéletes leképződése volt ez a kapszulaház, vagy még talán most még állni, úgy tudom, hogy nem bontották le ez a kapszulaház, hogy érdemes ezért megőrizni, annak, hogy tényleg már esetleg elavult a belső része, és inkább valamilyen módon átalakítani, mint azt az egészet lebombázni. Nagyon gyorsan csak néhány kép arról, hogy ez a postman kornak milyen hát formai megjelenései voltak, és arra a fajta ellentmondásra, hogy ugyan a postman kor egy nagyon erős változást hozott az épületek külső megjelenését illetően, vagy akár mondjuk mint a metabolistáknál lehetett látni, hogy nem csak a külső megjelenés illetően, hanem az egész épület felépítési gondolkodását illetően is, de alapvetően a külsőt illetően, de mégis ami az alaprajzot, a funkcionalitást illette, abban azért alapvetően ugyanazt az alapelvet hangoztatták a posztmodern építészek is, tehát a század másik felének az építésze is, mint amit a modernisták hoztak. Tehát volt egyfajta ellentmondás, míg a modernizmus, amikor szakított a múltjával, akkor mind szerkezeti struktúrában, mind építészeti eszközeiben, mind az alaprajzában, funkcionalitásában is szakított a korábbi korokkal, addig a posztmodern kor annak, hogy a modernizmus tagadásából indult ki, ennek ellenére azért a funkcionalitást illetően pontosan folytatta azt az utat, amit a modern építészet kijelölt számára. Ez egy lakóegyüttes Berlinben, amit a Queer testvérpár tervezett már, ami a beépítési, illetve a Robert és a Leon Queer tervezett, és ő meghívott, vagy ők kette meghívtak a 80-as években akkor neves építészeket, hogy ők terveznek egy-egy ilyen villaszerű szabadon a több lakás házat itt ebbe a telepbe. Szociális lakásról van szó, nincs alápincézés, nincsen garázsok, a kocsik itt a házak között állnak, és a belső udvar az pedig teljesen zöld, tehát egy nagyon kellemes lakókörnyezetet biztosít. Ami igazán érdekes, az egyrészt az építészeti megjelenés, ahol lehet látni azt, hogy visszajöttek a modernkor előtti építészeti elemek, mint párkányok, erkélyek, díszítések, képzőművészeti alkotások, sarokképzések, sőt, hát ilyen, hát mai szemmel nézve azt lehet mondani, hogy már szinte talán azt lehet mondani, hogy gusztustalan sarokképzések, csúnya kék, íves osztópárkányokkal, inkább azt mondom, hogy mai szemmel nézve, az én szemmel nézve csúnya tömegkapcsolatokkal, vagy ez a sarokpillér kapcsolódik ahhoz az íves részhez, de jól lehet látni az igényét az építészeknek, hogy szerették volna a modernizmus által kidobott építészeti eszközöket visszahozni az adott korba, vagy a 80-as évekbe. Inkább csak végpörgettem, ez a ház Honlein nevű neves osztrák építésznek a háza. És talán a leginkább időt áll az Aldo Rossinak az épülete, aki nem ment bele ebbe az útba, hogy csak az építészeti elemeket, osztopokat, timpanokat, stb. Kell visszahozni, mert nagyon visszafogott, és ebből fakadna egy minden bizony sokkal időt állóbb építészetet hozott létre. De ami talán érdekes, azok az alaprajzok, és persze nem akarom azt, hogy ezeket megtanuljátok, inkább csak az alaprajz tervezésnek az alapelvéről szeretnék néhány mondatot mondani. Amikor tervezünk többlakás házat, és a többlakás háznak egy lakását megtervezzük, akkor nagyon sokszor a belső tereknek, tehát a nem megvilágított tereknek a mikéntje az, ami igazán érdekes, hiszen az, hogy a szobák, hálószobák, nappali kint legyenek homlokzat, az nem lehet kérdés, az természetesen törvényszerű. Vannak olyan lakások, amelyeknek a belső szerkezete, ezeknek a szobáknak az elérése alapvetően folyosókkal történik, hosszabb vagy rövidebb folyosókkal történik, és vannak olyan alaprajzok, ahol sokkal, hát mondjuk vastagabb vagy szélesebb az a traktus, amiben dolgoznunk kell, ahol akár olyan belső hallok alakulhatnak ki, amelyek éppen a századfordulós, akár historizáló épületeket is jellemezték, vagy akár a 20-as évek modernizmusát is jellemezték. Tehát az alaprajznak a tisztasága, azt tudnélik, hogy a jó arányú hálószobák nappalik a külső homlokzaton helyezkedjenek el, és a nagyobb lakás esetében a konyhák is minden esetben külső mozatra kerüljenek. Ezek az alapelvek természetesen a posztmodern korban is, a mai korban is alapelvek. Megint csak az a tanulság számunkra, hogy teljesen mindegy, hogy milyen egy épület építészeti karaktere, alapelve, de hogy az az igény, amit velünk szemben támasztanak a lendő lakók, ezeknek az igényeknek a kielégítése, az kötelességünk, független attól, hogy éppen milyenek az építészeti elképzeléseink. És ami igazán érdekes, az a közösségi, vagy a közös területeknek a képzése. Lehet látni azt, hogy az a fajta visszafogottság, amely egy szociális lakást, bár talán itt azért a német szociális lakás nem pont ugye az, mint a magyar szociális lakás, de a szociális lakásokat jellemzi a nagyon józan, normális, viszonylag kevés közlekedővel megáldott alaprajz, hogy ezt a fajta visszafogottságot talán egy picit a közös terek elegánsabb kiképzése, a lépcsőház, az orsótérbe elhelyezett liftnek a képzéssel próbálták a tervezők ellensúlyozni, és úgy gondolom ez megint csak tanulság számunkra, hogy az egyébként nagyon racionálisan tervezett lakásaink, amiket mindig kérnek tőlünk a beruházók, azoknak a szikásságát vagy szárazságát talán a bejáratnak, a közös tereknek a méltóságával lehet valamiképpen ellensúlyozni. És hát mondjuk csak két villanás, mert mindjárt vége az órának, arról, hogy a mai korban milyen házak épülnek, és az a fajta, hát mondjuk még akár a posztmodern korban is jól behatárolható izmusok, vagy szemletek, és mindegy, hogy izmusoknak hívjuk őket, vagy különböző építészeti gondolkodásmódoknak, az a mai korban ez még inkább atomizálódott, és rengeteg olyan építészeti karakteri szemlet van, ami egymás mellett működik. Tehát ezeket szinte nem lehet levetíteni, ha ráklikkeltek mondjuk az Árdélire, ahol naponta nem tudom én több ház forog, akkor egy idő után az ember szédül abban a kavalkádban, ami ott éri, mert hogy az a fajta stiláris egység, ami mondjuk a modern korszakot jellemezte, vagy az a hát mondjuk kevésbé egységes, de mégiscsak azért jól karakterizálható elemek, amely a posztmodern korszakot jellemezték, az a mai korszakban hát inkább egyéni, az építész egyéni individuálra jellemző elemekké változtak át. Ez egy svájci ház egyébként, a Baumschlager és Eberle nevű építész stúdiónak a munkája, és elnézést, hogy nincs kírva, de érdemes a nevüket megjegyezni, Baumschlager és Eberle, mert hogy talán az építés stúdió azért, mint Svájcban, Winterthurban épült ez a ház, amelyik stúdió a fenntarthatóságot nagyon erősen preferálja, és ez egy olyan, hát mondjuk azt mondhatom, nem is építészi alapelv, hanem létezésben alapelv, amit nekünk építészeknek is természetesen követni kell. Ez alapvetően a hőszigetelés nagyságában és az egyéb ilyen gépészeti ventilációs rendszereknek használatában nyilvánul meg. És persze abban is, hogy ebben a házban, amely egyébként kívülről méretetlen elegáns, nagy homokfúgott üvegtáblák azok, amik jellemzik a homokzatot, amelyek az eltolásával egy mindig változatos homokzati struktúra alakul ki. Belül egy nagyon visszafogott, abszolút minimál alapterületű lépcsőház az, ami föltárja ezeket a szinteket, inkább a lifteket helyezik előtérbe hasonlóképpen, mint egy szállodában. De igazából ez a fajta bőr vagy skin építészetre tehát jellemzi az épület, ami a külső homlokzatnak a mindig váltakozó, nagyon izgalmas hatására épít. És hát lehet látni az alaprajzát is, hogy az a fajta racionalizmus, ami a modern építészetet jellemezte, ezt a házat is jellemzi természetesen. Megint csak nem kell az alaprajzba belemennünk, csak annyit jegyezzetek meg, hogyha ránéztek erre az alaprajzra, egy nagyon világos, rendezett, racionális struktúrát láttok, és minden bizonnyal ez a fajta racionalitás az, ami záloga annak, hogy egyébként funkcionális és jól működik az épület, amúgy pedig ez így is van. És egy másik ház, egy szlovén építéscsapatnak, a világhírű építéscsapatnak, az Office-nak, érdemes rákérni a honlapjukra, az Office épülete, amelyik egy tengerparton épült szociális lakóházat mutat be, és amely szintén valamennyire a fenntartatosságnak a jegyében, vagy a gépészeti rendszereknek a, a mai szemlélet jegyében készült. Ezek az erkélyek, amik igazán karakterizálják a házat, ezekkel a színes, leúszható ponyvaszerkettekkel, olyan árnyékolók, amelyek hát a belső térnek a klímáját nagyon kedvezően tartják, és látjátok, ezek a lukak is ennek a lezárható, egy kinyitható erkének is az átszellőzését biztosítják. Talán lesz alapra az is, talán az utolsó kép, ahol megint csak lehet látni azt, hogy ez a nagyon változatos, izgalmas külső téri megjelenés egy nagyon racionális és visszafogott, talán kevéssé látszik, mondjuk ez egy lakás, alapra struktúrát mutat. Tehát az a fajta modern gondolat, ami a belső terek képzésével, a lakások képzésében hát kialakult, az tökéletesen igaz a posztmodern korszakban is, és tökéletesen igaz a mai korban is. A külső az, ami alapvetően a szemléletünket hát be tudja mutatni, és persze az a fajta fenntartatosság, ökológus gondolkodás, energiatakarékos gondolkodás, amit talán itt az egyetemen egy picit kevésbé hangsúlyozunk, talán inkább a szaktanszékek azok, amik hangsúlyoznak, de amik nagyon fontosnak kell, hogy legyenek a ti gondolkodásotokban is. Következő alkalommal egy hiányt pótolnék, és ez pedig az, hogy magyar épületeket szinte talán csak az alacsony intenzív blogba vetítettem, és a következő alkalommal csak magyar házakat vetítenék, hogy a magyar építészetnek ezt a 20. századi vonulatát, ami a mába torkollik, azt próbáljuk meg hát valamiképpen elemezni. Köszönöm szépen a türelmeteket!